Itt is vagyunk újra a Lélektér Vígmandával című magazin műsorba. A mai vendégem Diószegi Ádám, jógaoktató. Nagyon fontos kérdés, hiszel a véletlenekbe? Hát, hogy annyi minden történt veled, ami nagyon úgy tűnik, mintha nem véletlenül történt volna.
Nem hiszek a véletlenekben, tehát azt gondolom, hogy vannak olyan rendező elvek, amiket az ember elméje nem biztos, hogy képes intellektuálisan átlátni. Viszont mégis nem gondolom, hogy annyira van értelme foglalkozni ezzel a kérdéssel, pont amiatt, amit az előbb mondtam, visszatérve ez a példához a sejt kapcsán, hogy rengeteg apró sejt alkot minket, mindegyiknek megvan a feladata, mindegyik végzi a dolgát, de soha nem fogja tudni felfogni egy sejt, hogy most itt ülünk, és ennek az egésznek mi az értelme, mert végtelenszer egyszerűbb a működése nálunk. Felveszi a káliumot, leadja, amit kell szépen, intézi a dolgait, de nem fogja tudni soha egy test felfogni azt, hogy hogyan működik a maga az egész test, hogy berakom a számba az ételt, az hogyan emésztődik meg. A sejt csak azt érzékeli, ha jól működik az egész szervezet, egységben működik a testem, hogy amikor számára szükséges valami, akkor éppen akkor megérkezik hozzá, és hogyha valami már nem szükséges számára, az pedig eltávozik onnan.
Csak mikor kell arra figyelnünk, hogy ne jusson el az ember a törésekig, meg a szakadásokig? Tehát, hogy vannak szerintem korábban is olyan kis figyelmeztető apróságok, és direkt nem a jelek szót mondom, mert van, aki hisz benne, és van, aki meg nem. De hogy minthogyha úgy felrémlene előttünk azt, hogy merre van az utunk, és mégis elvisszük sokszor a nagy pofonokig a dolgokat, és akkor jutunk tényleg a felismerésig el, meg a bizonyosságig el, hogy eltörik valamink, mondjuk a lábunk, akkor nagyon nem vagyok jó úton, ha eltört a lábom. Tehát, hogy, és lehet, hogy előtte 30 olyan dolog mellett elmentünk. Hogy te mit tanultál meg, hogy mennyire fontos már az első pillanatokban nagyon figyelmesnek lenni, nagyon ébernek lenni az életünkben jelenlévő dolgokra, hogy ne ez legyen, hogy aztán ilyenek árán kell végül egy másik úton elindulni. Miért választjuk ezt?
Fú, nagyon sok minden eszembe jut. Egyrészt akkor ezt csak lezárom, ezt a gondolatmenetet azzal, hogy ezen szerintem intellektuálisan gondolkodni, hogy most van-e sors, van-e véletlen, ez hogyan működik, mi ez a nagyobb rendező elve, aminek a része vagyunk, ez nem érdemes, mert idejük adunk ki, hogy nem fogja megérteni sosem a sejt, hogy hogy jutott el hozzá az a tápanyag, és hogyan távozott a méreganyag, hanem hogy jól működik az egész rendszer, akkor pontosan úgy érezi a sejt, hogy ő az egész rendszernek egy megfelelő helyén van, és jól működnek a dolgok. De intellektuálisan felfogni azt, hogy mondjuk mi az isteni cél, mi a nagy terv, ezt lehetetlen. De amit tehetünk, azt nagyon helyesen szerintem azt mondtad, hogy éberség. Tehát éberré lehet válni arra, hogy ezeket a, nem is tudom, hogy jeleknek hívjam-e őket, mert nekem ez is egy kicsit már túl misztikus, hogy akkor figyeljük a jeleket. A tudatosságot lehet fejleszteni. Ami megint nehezen megfogható, tudom, de mégis, hogyha az ember mondjuk rendszeresen meditál, akkor ki tud alakulni egy olyan képessége, hogy úgy hátrébb képes lépni a megszokott elme működéséből, a programból, a hajlamaiból, amit örökölt a családjától, amire a társadalom programozza, és ez a hátralépés segíthet az embernek abban, hogy szabadabban tudjon gondolkodni, és szabadabban tudjon döntéseket hozni. Mert amíg az ember azonosul az elméjével, a személyiségével, a programmal, addig igazából ismételni fog. Az élete ismétlés lesz, és azokat a programokat, amiket tanult, vagy örökölt, azokat fogja újra meg újra létrehozni. Ezt hívja ugye a keleti filozófia karmának, ami nem egy ilyen elszállt dolog, hanem csak ennek a felismerése, hogyha valaki a karma börtönében van, valaki a karma rabja, az a saját elméjének a rabja. Ha az ember meditál, akkor elkezd rendelkezni ezzel a hátralépési képességgel, hogy nem ezzel vagyok egyenlő, vagy nem ez vagyok, mert sokszor mondunk ilyet, hogy hát ilyen vagyok, hát ez vagyok én. Nem, ez az elméd. És hogyha az ember ezt felismeri, hogy ez csak az elmém, akkor már van egy szabadsági foka, hogy úgy döntsön, hogy ha ez van most bennem, és ennek van egy ereje, a karmának van egy ereje, olyan, mint egy szekér az ember elméje, hogyha nagyon sokszor megy egy irányba, akkor lesz egy nyomvájú, és abból már nehéz kirángatni ezt a szekeret, tehát az elején erő kell hozzá, meg tudatosság, meg éberség, hogy az ember észrevegye ezeket a programokat, de hogyha ezek megvannak, akkor egyszerűen szabadabbá válik a létezés, és ott, hogy is mondjam, az isteni gondviselés is jobban be tud világítani az ember életébe, és könnyebben tudja egyengetni. Hogyha ilyen csőlátásunk van, amiatt, hogy az elmével azonosítjuk magunkat, akkor nehezebb észrevenni ezeket a jeleket. Ami szerintem egy olyan általános érzet, amikor az ember a megfelelő döntés hozza meg, a megfelelő irányba halad, az egy ilyen könnyedség az ember életébe. amikor valami nagyon görcsölni kell, valamit nagyon erőltetni kell, most nem akarok ilyen magyar közmondásokat mondani, mert egyik se túl szép, de ugye ezt szokták mondani, hogy valamit erőltetni kell, az már az nem túl, nem túl szerencsés, az mivel jár együtt, igen. Szerintem ezt kell keresni az embernek a valahol itt a mellkasa környékén, a szíve környékén, hogyha valami ilyen jó érzéssel tölt el, valami úgy boldoggá tesz. Nem azon görcsölsz, hogy ennek a tevékenységnek az eredménye fontos számodra, hanem most tudom, hogy ez megint egy klisésen hangzik, de hogy az út maga a cél. És hogyha az utat élvezi az ember, magát a tevékenységet élvezi, a végeredménytől függetlenül, az egy nagyon jó. Szerintem, hogyha olyan dolgot talál az ember, ami ezzel a fajta belső elégedettséggel, meg békével, meg teljességgel tölti el, visszakanyarodva az előző gondolatmenethez, a boldogság és vágya kapcsolatához, hogy olyan vágyad van, aminek az eredménye számít, akkor nem biztos, hogy a teljességet fogod tapasztalni, de hogyha olyan dolgot találsz meg, aminek már a végzése teljesen mindentől függetlenül örömmel tölt el, az már közel áll ahhoz, amit akár ikigájnak hívnak, vagy amit önazonosságnak lehetne még nevezni, az, hogy az a sejt vagy, ami azt a dolgot végzi, amire ki lett találva.
Milyen gyerek voltál? Tehát eljutottál a felismeréshez, hogy nem te vagy a kanál. Utána folytatódott az életed, nyilván jártál iskolába, voltál közösségben, értek, amik értek téged, és biztos nem csak pozitív, hanem negatív dolgok is. Az a fajta felismerés, az a fajta tudatosság, ami kicsiként benned volt, az hogyan segített át az életen téged? Nehéz azt kérdezni, hogy mennyivel kezelted másképpen a dolgokat, mivel nem tudod megmondani máshogyan, hogyan tudtad volna, mint ahogyan kezelted. De hogy így, ha megfigyelőként nézed ezeket a dolgokat, akkor miben volt ez neked szerencsés, hogy te ezt így tudtad távolabbról nézni?
Sőt, ez a sztori, hogy kiegészítsem, hogy körbeért.
Tehát a kanál?
A kanál, igen.
Nem te vagy a kanál.
Végül rájössz, hogy a kanál is te vagy. Tulajdonképpen ez a talán a végső felismerés, amit tehet egy jógia meditációja mélyén, vagy akár más technikával, hogy végső soron, amit a nem én kategóriájába teszünk, vagy amire azt mondjuk, hogy külső, az nem én vagyok, az is te vagy. Tehát ez valójában, ez elkönültség, ez valójában csak az ember elméjében van, hiszen az ember elméje az egy ilyen kettősségbe gondolkodik mindig, hogy van én és te, van jó és rossz, van helyes és helytelen, van vágy és félelem, még két agyféltekénk is van, mindent kettősségben tapasztalunk, és végsősorban a kettősségnek a legmélyén ez a fajta érzet van, hogy én eddig tartok, ez az én kategóriája, és van az óriási, végtelen nem én kategóriája, amiben a kanál is van. És végül az ember felfedezheti ezt, hogy ez is ugyanolyan program az ember elméjében, mint az, hogy most a sült krumplit szeretem, vagy a rizst. Ugyanilyen program az, hogy végső soron van egy ilyen alapfeltételezésünk, hogy ami kint van, az nem én vagyok. Szóval, igen, a kanál is én vagyok, azt gondolom most már. És önmagammal beszélgetek éppen. Szóval ez egy nehéz út volt, mert hogyha már valamilyen szinte felsejlik ez az érzet, hogy most éppen a saját szememben nézek, akkor egy pár dolog értelmetlenné válik, amire épül a társadalmunk. Szóval nehéz volt emberi kapcsolatokat kialakítani, mert engem nem érdekelt az, hogy most éppen van-e párom, vagy éppen vannak-e barátaim, vagy éppen a rangsorba, a gimnáziumba hol helyezkedek el, hanem én el voltam szépen a saját kis könyveimmel, és folyamatosan befelé haladtam, és azt éreztem, hogy ez a legfontosabb, hogy végső soron erre egy választ találjak, hogy ki vagyok én valójában. És erre ja, mindenkinek van egy válasza, de hogyha jobban belegondolunk erre a kérdésre, hogy ki vagyok én, legtöbben elkezdenek a testükről mesélni, vagy a személyiségükről, a szerepeikről az életben. Csak hogy olyan ezzel vagyunk egyenlőek? Vagy ez csak, igen, azt mondja a jóga, hogy...
Egy kanál.
Hogy, hát igen, ez a jiva, tehát ez a forma, amit magadra veszel, a test és a személyiség, de hogy a végső énünk az az átman, vagy éppen drástú, vagy éppen minek hívják, nagyon sok szó van rá, de maga a végső tudatosság, vagy maga a látó, a tanú érzete, ahogy afelé kell keresnünk, hogyha a saját énünket akarjuk megtalálni. Tehát nekem ez része volt folyamatosan a fiatalságomnak, hogy én ezzel foglalkoztam, aztán persze ilyen belecsúsztam mindenféle ilyen spirituális zöldségbe, ami nem biztos, hogy van gond, tehát érdemes talán mindig afelé menni, ami az embert vonza. Tehát nem baj, hogyha valakit érdekelnek az előző életei és a csakrák és angyolok és démonok és mindenféle dolog. Csak egy ponton arra jöttem rá, hogy a valódi önismeret, vagy a helyes spirituális út, az inkább egy ilyen mínusz előjel. Az inkább eltávolítja azokat a dolgokat, amiket már elhittél, és evidens tényként elfogadsz önmagaddal kapcsolatban. Akár ez, hogy ugye van az én és a nem én. És ami rajtad kívül van, az nem te vagy. és ezt sosem vizsgáljuk meg, mert az alapfeltételezésem, hogy itt ülök ebben a székben, és körbenézek, és én vagyok a megfigyelő, és minden más pedig a megfigyelt. Pedig ugye minden éjszaka egy álomban ugyanezt eljátsszuk magunkkal, mert reggel felébredve rájöttünk arra, hogy valójában az egész álom bennünk volt. Mégis, ugye amikor éppen álmodunk és benne vagyunk az álomban, akkor a főszereplőnek érzékeljük magunkat. És minden más az álomon kívül a díszlet, a mellékszereplők, meg a történet, úgy érezzük, hogy nincsen rá befolyásunk, hanem mi csak a tapasztalója vagyunk, a megfigyelője az álomnak. Közben meg valójában az egész álom egy tudatban jön létre, és valójában mi teremtjük az álomban nem csak a főszereplőt, hanem a mellékszereplőt, az egész díszletet, mi rendezzük az egész álmot, csak amikor ugye felébredett bölcsekké válunk reggel, akkor jövünk rá, hogy ez nincsen így.
A jogáról mi kevesebbet beszéltünk, de nagyon érdekel, hogy neked mit adott a joga azon túl, hogy újra tudtad mozgatni a kezedet. És hogy mi az, amit megtaláltál benne? Mert szerintem a jogát is talán nem mindenki tudja a helyén kezelni, hogy mi ez. Más elképzelésük van az emberek egy részének arról, hogy mi lehet ez. Tehát, hogy ez sokkal több, mint az, hogy valaki tud szépen törökülésben ülni és mélyeket lélegezni.
Hogy nekem mit adott, az valószínűleg elég egyéni, mert nekem igazából formában öntötte azt, amit mindig is úgy éreztem, hogy lényeges az életben, vagy minden, azt éreztem, hogy ezzel érdemes foglalkozni. Mert lehetett volna, és kell is egyébként nyilván társadalmi dolgokkal foglalkozni, meg akár a, úgymond a karmajógát, önzetlenséget gyakorolni abban, hogy az ember segít, akin tud. De én azt éreztem, hogy ha az egésznek a mi írásunk, akkor ez az éberség, amit te is említettél, hogyha az emberek éberségét lehet fejleszteni, hogyha rá lehet őket ébreszteni arra, hogy nem egyenlőek az elméjükkel, és azok a programok, amik ott futnak, azok a hajlamok, tendenciák, amik benne vannak, azok csak kívülről vagy a genetikán keresztül kapott dolgok, és nem csak ez egy lehetőség van a létezésre, hanem szabadabban is lehet működni, és rá lehet ezekre látni, ezeket felül lehet írni, meg lehet érteni, hogy honnan jöttek. Ez a fajta hátralépési képesség az elméből. Ez a fajta élmény, hogy nem benne vagy a labirintusba, és próbálod a labirintusban megtalálni az utat, hanem a labirintuson felül emelkedsz, és felülről látod a labirintust. Ez a fajta képesség, ez segíteni az embereknek elérni ezt a tudatossági szintet, ez szerintem a legfontosabb. Mert hogyha ez megvan, akkor már mindegy, hogy most a táplálkozásomat akarom rendbeszedni, párkapcsolati dinamikámat akarom javítani, családi viszonyaimat, egészségemet, bármi. Hogyha képes vagyok az elmén felülemelkedni, akkor ez már egy univerzális eszköz, ami minden másra használható. Tehát nekem ez a jóga, azért foglalkozom jógával az életemben, mert úgy érzem, hogy ha akarok tenni valami jót az emberiségért, akkor ez ami a legjobb.
Pont ezt akartam kérdezni egyébként, hogy miért csinálod? Mi a célod? Mire akarsz rávilágítani másoknak az életében? És hogy van szerintem valamiféle indítatás az embernek, mert picit nekem ez olyan, mintha te ugyanolyan segítő szakmát végeznél, és segítő munkát végeznél, mint bárki más, aki valamilyen részben megkönnyíti az életnevű játékot mások számára.
Lehet, csak nagyon fontos szerintem az, hogy ez mindig honnan jön, ez a segítő szándék, mert sokszor az ember, hogyha magát nem tudja megváltani, akkor másokat próbál megváltani. Meg lehet ez, tudod, egy ilyen egóból induló dolog is, hogy ez a kicsit ez a jó emberkedés érzés, hogy pár dolog nem stimmel velem, nem viselkedem úgy, ahogy a szívemből érzem, hogy kellene, viszont túlkompenzálok, és akkor azzal foglalkozok, hogy másokon segítsek, meg főleg mutatom azt, hogy én mennyire jó ember vagyok, és nézzetek ide, hogy mondjátok már nekem, hogy én jó ember vagyok, hiszen én magamról nem érzem ezt. Ezzel nagyon vigyázni kell szerintem úgy segítőként, vagy spirituális tanítóként, hogy az ember vizsgálja meg magát, hogy igazából miért tanít. És én igazából azt érzem, hogy nem nagyon van mit tanítani, mert mindenkinek teljesen egyéni az útja. Az, hogy most éppen neked mire van szükséged, mit kéne tenned, én honnan tudhatnám? Az már eleve egy valamilyen szinten egy tévedés, hogy az ember azt mondja, hogy elmegyek valakihez, és megkérdezem őt, hogy mit kéne csinálnom. Néha működik, aláírom, nekem is működött a látónővel, de ez nagyon sokszor vezet nagyon félre, amikor az ember a felelősséget átruházza, és azt mondja, hogy majd megmondják nekem, hogy mit kéne tennem, vagy ki vagyok én valójában, elolvasom egy könyvbe. Ez nem mindig működik jól. Én azt gondolom, hogy lehet tanítóként példát mutatni, tehát olyan életet élni, ami hiteles, és csak azt tanítani, amit tényleg az ember él a mindennapokban. Okosokat lehet mondani, de nem működik. Tehát most ez nem megint valami ilyen spirituális ego, amit próbálok itt képviselni, hanem egyszerűen nem működik. Én erre jöttem rá, hogy olyan dolgokról beszélek, amit én is úgy sejtek, vagy úgy remélek, vagy igyekszem hinni benne, nem megy át a tanítványoknak. Ha olyan dolgokat mondasz teljesen hétköznapi szinten, amit te tényleg élsz, akkor ez így működik. Akkor ezt az emberek úgy igazából megérzik. Szóval én tanítóként én erre igyekszem így figyelni, hogy ne akarjak tanítani, bármilyen fura hangzik, hogy én legyek önmagam, csináljam azt, ami tényleg én vagyok, éljek békében a hibáimmal, mert olyan nincsen, hogy valaki tökéletes, nincsen, hogy valaki szent, én sem vagyok az, ha valaki esetleg ezt gondolta, akkor most szeretném jelezni, hogy nekem úgy, hogy megvannak a hibáim és gyengeségeim és harcaim magammal, de annyi talán a különbség, hogy békében vagyok ezekkel. Az, hogy kettősségben működik az ember elméje, ahogy mondtam, nekem is lesz pozitív, meg negatív részem, ezt így el tudom fogadni mégis egységben. Egy integrált részem a sötét oldalam, és megmerem élni őszintén a teljességet, ezt a formát, amit most éppen az átman magára vett. Tehát én ezt igyekszem így képviselni, és ez ugye nem egy konkrét tanítás, hanem ez inkább egy ilyen látásmód, amit igyekszem átadni.
Mi az, amiben neked fejlődni kell?
Hú, hát sok mindenben. Szerintem az irány az életemben alapvetően jó, tehát nem akarok most ilyen kritikus hangot megütni magammal, mert nem akarok kitérni se a válasz alól, csak inkább nagyon vigyázni kell szerintem azzal, hogy az ember hogyan kommunikál önmagával, hogy mit mondasz magadról, mit mondasz magadnak magadról, hogyan beszélsz magadról, ez mind nagyon-nagyon számít. És hogyha az ember nem a legjobb barátja önmagának, ami egy támogató energia, hanem egy olyan kritikus hang a fejébe, ami sosem elégedett, akkor az rosszul sülhet el. És erre nagyon kell vigyázni szerintem, mert mindig megy mindenkinek egy hang a fejébe folyamatosan, ami ítélkezik önmagunkról. És szerintem a legtöbb ember fejébe ez egy kritikus hang, amit nem szívesen hallunk. És senki sem akar olyan barátot, aki folyamatosan azt mondja, hogy na ez nem elég jó, még ezt jobban kéne csinálnod. Tehát ezzel vigyázni kell, és nekem is van valamilyen szinten egy ilyen hang a fejembe, de nekem ez ami nehezen megy, hogy alapvetően nehezen tudok megelégedni magammal. Tehát amivel fejlődni kellene, az valójában azt érzem, hogy ez, minden meg lehetne fejlődni. Tehát összes dolog, amit csinálok, csinálhatnám jobban, és kell is törekedni rá. A tökéletességre törekedni kell, sosem éred el, de a törekvésnek meg kell lennie az életben. Tehát én minden videót, amit összerakok, minden dologra, nagyon igyekszem készülni, hogy úgy érezzem, hogy mindent megtettem. Nem lesz tökéletes, de úgy tökéletes, hogy az ember úgy érzi, hogy mindent megtett azért a dologért. Szóval nekem ez a, hát hogy is mondjam, büszkének lenni önmagamra, vagy úgy kicsit úgy megérkezni abba, amit már elértem, ez megy nagyon-nagyon nehezen. Tehát ezt kellene egy kicsit többet gyakorolnom. De hát ez mindenkire igaz, szóval most minden ilyen dolog szerintem az önszereteten alapszik. És abban mindenkinek lehetne fejlődnie, és nekem is lehetne fejlődnöm. Szerethetném jobban magam.
Még egy kérdés, talán így a végére a műsornak, hogy milyen terveid vannak? Még azon kívül, hogy megyünk így az önszeretet útján mindannyian.
Hát szerencsére nem kell annyira tervezni, mert ahogy mondtam, hogy amióta hogy az utamon vagyok, azóta, hogy minden oda kerül, amikor oda kell kerülnie. Nem tudom, nincsenek már ilyen világmegváltó terveim, hogy majd hogy majd itt a jogámmal én itt valamilyen nagy változást fogok elérni.
Akkor azt kérdezem, hogy mi a siker neked? Mikor érzed úgy, hogy ezt most Ádám jól csináltad?
Az önazonosság szerintem ez. Én nem abba keresem a sikert, vagy nem abba vannak még így elérendő céljaim, hogy most már annyi ember követett itt meg ott, hogy ez idő után egy számmá válik az embernek. Tehát ami sok embernek szerintem egy ilyen nagyon fontos cél az életében, hogy ismerté váljon akár, vagy sikeressé váljon olyan materiális értelemben, nekem ez úgy igazából nincsen. Megvan az a fajta anyagi szabadságom, hogy tudjak egy szabad életet élni, ne korlátozzon mondjuk az, hogy mennyi pénzem van, tudja segíteni akár a körülöttem élőknek is dolgokban. Tehát ez ilyen materiális cél igazából nincsen. Spirituálisan az, hogy segítsek, ezt megbeszéltük, hogy ez, tehát nincs egy ilyen megváltó azonosulásom, hogy akkor majd én megmondom a frankót mindenkinek, tehát igazából ez sem maradt annyira. Bennem inkább egy ilyen belső cél van, szerintem ez a tiszta, hogyha az ember igyekszik önmaga maradni minden helyzetben. Ez maradt még talán, hogy ezt a tisztaságot tartson meg, és erre figyeljek az életemben, hogy ne akarjak valami olyan lenni, ami nem vagyok, hogy ne akarjak megfelelni valamilyen elvárásnak.
Szerintem ez nagyon jó üzenet mindannyiunk, vagy sokunk számára. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgethetünk is. Én sok erőt kívánok az úton való haladásodban.
Köszönöm szépen a meghívást.
Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vívandával című magazinműsor. Diószegi Ádám jogaoktató volt a mai vendégem. Ha lemaradtak volna a beszélgetésről, akkor visszahallgathatják a felületeinken. És hát egy hét múlva is itt leszek, és várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztőműsorvezető Gábor Vívanda.